Panga használt ingatlanok piaca. Az új építésű kínálatra várnak most a vevők, között a Balla ingatlan. Számos ingatlan közvetítő van azonos véleményem. A cég operatív igazgatója szerint április 12-éig biztosan most már így lesz. Balla Frigyes hozzátette, hogy jelenleg 4%-os hozammal lehet egy átlagos ingatlan befektetésnél tervezni, ami szintén nem teszi túl vonzóvá a piacot az óvatos befektetők számára. Maradnak a lakhatási céllal tervezők, akiknél mostanra gyakorlatilag garantált a 10%-os alku lehetősége, Somodi Evelin interjúja.
Pangani látszik a használt ingatlanok piaca, mert hogy a vevők kivárásra váltottak át. Ugye az Otthonstart program következtében volt egy óriási felvásárlási hullám, egy hiteligénylési hullám, és most pedig mintha az újépítésű kínálatra várnának a vevők. De valójában miért nem érdekesek most már annyira a használt lakások? Még mi állhat-e mögött?
Valóban azt látjuk az elmúlt néhány hónapnak a statisztikái alapján, hogy a vevők kifejezetten visszafogták magukat. Ennek az ön által említett okon kívül van még néhány oka, amelyik szerintünk ezt fékezi. Ilyen például a közelgő választás is, és egyfajta bizonytalanságot jelent, és azt szoktuk észrevenni, hogy amikor bizonytalanság van a piacon, akkor ugye kivárnak. Kivárnak az eladók, mert esetleg abban bíznak, hogy többet kapnak, a vevők abban bíznak, hogy esetleg hát, hogyha mondjuk rendebb ennek az ingatlanára, úgyhogy mindezzel elkezdte fékezni a piacot. Fékezheti egyébként a kitört közel-keleti konfliktus is, fékezheti az is egyébként, hogy továbbra is nagyon magasak a piaci hitelek, hogyha ugye valaki nem a kedvezményes 3%-os hitellel akar vásárolni, még mindig 7% körül vannak a hitelmutatók, amelyek elég magasak. A tapasztalat azt mutatja, hogy általában akkor indul be igazán a tranzakciószám növekedés, hogyha a piaci mindenki számára hozzáférhető hitelek 5% körül, vagy az alá mennek, hát ettől ugye még messze vagyunk, és az is fékezi, ugye, hogy nagyon felmentek az ingatlanára, kifejezetten azokban a kategóriákban, amelyek az OSP programnak a mondjuk így a termékei, amelyek beférnek ebbe a feltételrendszerbe, és az is látszik egyébként, hogy az idei évben például a Balla ingatlannál a tranzakcióinknak a többsége azokból az ingatlanokból kerül ki, amelyek nem férnek bele a kedvezményes hitelezési konstrukcióba. Gondolunk itt például a 100 millió feletti lakásoknál, vagyis esetleg a 150 millió feletti családi házakra. Azokra ugyanis az elmúlt időszaknak az áremelkedése annyira nem volt hatással, hiszen ezeken a keretrendszeren kívül helyezkednek el.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy elérhető egy úgynevezett másodlagos piac, ami nem esik a konstrukció szabályai alá, hatája alá, és emiatt akár jobb árérték arányjal megszerezhető ingatlanokból áll?
A tranzakcióink azt mutatják, hogy igen, mivel ezekre nem volt annyira hatással az elmúlt időszaknak a körülbelül 10-15, de akár bizonyos ingatlanoknál 20%-os áremelkedése is. És van még egy, amit tapasztalunk, hogy mi az, ami fogja a piacot. Jelen pillanatban, hogyha mondjuk valaki befektetőként gondolkodik, és ugye nem lakhatását szeretné megoldani, akkor mondjuk a legkedvezőbb és a legkönnyebben kiadható ingatlan típus az majdnem mindig ugye a másfél kettőszobás ingatlan. Még a peremkerületeken is azt látjuk, hogy 50 millió forint körülbelül az az összeg, amelyet mondjuk egy viszonylag jó állapotú másfélszobás panellakást lehet vásárolni, vagy akár mondjuk egy téglalakást. És az a helyzet, hogy ezeknek az ingatlanoknak a kiadási ára viszont ugye maximalizálva, mert 180-220 ezer forint körül van, amire ezeket az ingatlanokat ki lehet adni, többet nem lehet érte elkérni, és hogyha ezt kiszámoljuk, akkor ez kb. 4%-ra jön ki. És a 4% az már nem elég vonzó egyébként a befektetőknek, hiszen van egy alternatív befektetési lehetőség, mint például mondjuk az állampapír, ami 6,5-7% körül ígér, nyilván ugye ott nincsen mondjuk értéknövekmény, szemben viszont azzal, hogy nem is kell vele foglalkozni, nem kell utána adózni, és nem kell azzal foglalkozni, hogy esetleg az ingatlanon mondjuk tönkre megy.
Hát igen, de ugye ez most a jelenlegi helyzet számaira vonatkozik, ugye itt még lehet arra játszani, hogy itt arányeltolódás van, és a 4%-ból teszem azt akár 8 is lehet, nem?
Akár az is elképzelhető, viszont ugye az ingatlan piacon, aki vásárol, általában azt tapasztaljuk, hogy azok fordulnak az ingatlan piac felé, akik a kevésbé kockázatos biztos befektetéseket keresik. Itt igazából ugye a ingatlan mellé talán az állampapír az, ami mondjuk így mérhető biztonság szempontjából.
Mi a helyzet az eladókkal, akik pont, hogy mondjuk használt lakást szeretnének értékesíteni? Most sokkal inkább lejjebb kell adni az árazási stratégiában, hogyha mondjuk rövid időn belül szeretnének megválni az ingatlantól, vagy érdemesebb esetleg úgy kivárni, hogy még nem is viszik piacra a lakást. Számukra milyen stratégia? stratégiák vannak most?
Valóban azt látjuk, hogy a tulajdonosoknak ugye azzal kell szembesülniük, hogy jelen pillanatban egy igen komoly kínálati piac van, szinte majdnem minden ingatlanból túlkínálat van, nagyon kevés potenciális vevő van, aki ezen a magas áron vásárolni tud vagy szeretne, és nekik valóban azt látjuk, hogy mintha tetőzött volna az ingatlanoknak az árazása valamikor a tavalyi év vége fel, olyan november-decemberben, és idén 2026-ban főleg azok tudják értékesíteni az ingatlanokat, akik hajlandóak belemenni egy árcsökkentésbe, ez mondjuk egy olyan 10-15%-os árcsökkentés, tehát akkor ebből a nagy túlkínálatból mondjuk egy találati listában előkelő helyen tudnak szerepelni. Azok pedig, akik nem hajlandóak árcsökkentésre, nekik szembe kell nézni egy elnyúló értékesítési idővel, mert jelen pillanatban azt látjuk, hogy a következő egy-két hónapban valószínű, hogy a kereslet jelentősen nem fog megnőni.
Akkor vissza is fordítanám ezt a vevői oldalra, hogy akkor az alkú szempontjából, aki most szétnéz a piacon vásárlási céllal, már esetleg be is tervezheti nagyjából ezt a 10%-os alkú célt?
Én azt gondolom, hogy igen, hogyha valaki mondjuk jelen pillanatban készpénzre, vagy akár mondjuk hitelből is akar vásárolni, bár általában ugye a készpénzesek jobb pozícióban vannak, hiszen ott akár azonnali fizetés is elképzelhető. Ott, hogyha a nagy kínálatból, hogyha több ingatlannál is próbálkoznak, én biztos vagyok benne, hogy fognak találni olyan tulajdonost, akinél hát lehet nem pont 10%, de egy 5-10% körüli alkut el fognak tudni érni.
Ingatlan árcsökkenés jelentősen milyen helyzetekben következhet be, mondjuk ahhoz milyen gazdasági helyzet kell, hogy jelentősen visszaessenek a most nagyon-nagyon megugrott ingatlanárak?
Az egyik, ami biztosan visszavetni egyébként az, hogyha a legkedvezőtlenebb valószínűleg az lenne az eladó szempontjából, hogyha mondjuk eltörlésre kerülne a 3%-os fix hitel. Ebben az esetben ugye csak piaci hitellel lehetne vásárolni, a 3% kiesne, azt jelenti, hogy a régi piaci törlesztőrészletekkel kellene számolni. Ebben az esetben ugye én azt gondolom, hogy igen komoly korrekcióra kerülne sor. A legkelendőbb másfél-kettő szobás ingatlanoknak a piacán, vagy akár úgy is mondhatnám, mondjuk 60-70 négyzetméteres ingatlanokig, mert jelen pillanatban ugye ezek érintettek a OSP által.
Újépítésű ingatlan tekintetében, a beszélgetésünk elejére ezzel visszanyúlva, milyen szintű növekedés várható a következő években, most hogy látszódik ezzel kapcsolatban a beruházások aránya? Mennyi lesz a piacon? Lesz-e elegendő újépítésű lakás?
Itt is van egy bizonytalansági tényező, mégpedig az, hogy mondjuk a választás után mi lesz a sorsa az OSP-nek. Abban az esetben, hogyha tegyük fel, az OSP megmarad a következő években, akkor én azt gondolom, hogy a most elindult, mondjuk az elmúlt fél évben, egy évben elindult újépítésű trend, hiszen van néhány olyan cég, akik tudnak újépítésű ingatlant előállítani 1,5 millió forintos négyzetméter ár alatt, és ezt több ezres darabszámban tudják a piacra önteni. Ez igen kedvező fordulatot eredményezhet, főleg a használt lakásoknak a piacán, hiszen valamennyire féket fog jelenteni, és azokban a kerületekben, ahol mondjuk elérhető az újépítésű is, vagy esetleg mondjuk, nem is tudom, valamekkor a kompromisszum által mondjuk egy szomszédos kerületet figyelembe véve még ott is szóba jöhetnek ezek az ingatlanok, akkor ezek egy féket jelenthetnek a használt lakások piacán, úgyhogy mindenképpen ez érdekes lehet, viszont azt is tudni kell, ugye az építési ingatlan csak annak jó, akinek nem az azonnali lakhatását kell megoldani, és van ideje kivárni azt a másfél-két évet, amíg a tervező azt arra, hogy a kulcsátadásig kerül sor, hiszen ezek a lakások, amelyeket most bejelentettek, ezek inkább 2027 első fél év, vagy 2027 második fél évben fognak elkészülni, és ez nem biztos, hogy mindenkinek megoldás lesz.
A Bala ingatlan operatív igazgatóját, Bala Frigyest hallották. Rekordot döntött a felsőoktatásba jelentkezettek száma. Az utóbbi években egyes képzéseken csökkent a ponthatár a férőhely bővítéseknek köszönhetően, de a nyelvvizsgával kapcsolatos enyhítés is javíthatta a felvételezési szándékot. Népszerűbbek lettek a vidéki intézmények, és a hátrányos helyzetű régiókból is nőtt a jelentkezések aránya, számolt be a Trend FM-nek a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázzsal Somodi Evelin készített interjút.
A hírekből azt most már tudhatjuk, hogy az idei évben több mint 140 ezeren jelentkeztek valamilyen felsőoktatási képzésre. Mivel indokolható az, hogy rekordot döntött a jelentkezők száma?
Az a megújítási folyamat, amely 2021-ben indult el a magyar felsőoktatásban, sikeres. Hiszen azt látjuk, hogy az elmúlt másfél évtized legjobb felvételi jelentkezési eredménye az, amely 2026-ban megvalósult, hiszen 140.427-en jelentkeztek a megújult sikeres felsőoktatásba, és van még néhány szempont, ami miatt azt mondjuk, hogy sikeres a felvételi jelentkezés. Az egyik például pont az, hogy a magyar gazdaság számára fontos területeken, amely a műszaki természettudomány, mérnök, informatika, agrárium, orvos egészségtudomány, 22-höz képest közel 30 ezerrel jelentkeztek többen, és szintén örömteli az is, hogy a hátrányosabb helyzetű térségekből 2022-höz képest 2,5-szeresére nőtt a jelentkezők száma. És azt is elmondhatjuk, hogy minden második jelentkező vidéki egyetemre adta be a jelentkezését, és hát a munka mellett is egyre többen tanulnak, hiszen minden negyedik jelentkező 30 év feletti volt. Az pedig egészen káprázatos, hogy a három fő tudományterület, ha mondjuk úszásos hasonlattal élnék, akkor benyúlással döntöttek, hogy melyik helyen szerepelt, hiszen a gazdaságtudományokra 26.275-en jelentkeztek, alig 300-zal lemaradva 25.965-en a műszaki és informatikai területet jelölték meg jelentkezési területként, a harmadik pedig kicsivel több mint 25.000-rel, 25.059 jelentkezővel a tanár-tanító-pedagógus képzés volt.
Ugye a tavalyi évben is már rekord dőlt, ebben az évben melyik korcsoportban volt a legnagyobb növekedés a jelentkezők számában?
Azt mondhatjuk, hogy nagyjából arányosan növekedett minden területen. Tehát arányosan növekedett a 20-24 évesek között, a 24-30 évesek között, és a 30 év fölöttiek között is, de mindenféleképpen érdemes azt megemlíteni, hogy az idei legidősebb jelentkezőnk 84 éves volt.
Még hozzátenném azt, hogy a férőhelyek száma természetesen majd kialakítja azt, hogy pontosan hányan nyernek egyetemi felvételt a 140 ezernél is több jelentkezők közül. Ezzel kapcsolatosan van-e már most rendelkezésre álló adat, hogy hogyan alakul a férőhelyek száma? Úgy tudom, a tavalyi évben ez is tudott bővülni.
És az idei évben is bővülünk, ugye a tavalyi évben 82 ezernyi kapacitással készültünk a felsőoktatási felvételje, az idei évben 92.600-as kapacitás számmal készültünk, ami azt jelenti, hogy nagyjából azt az arányt tartani tudjuk, hogy 4 felvett egyetemistából 3 állami ösztöndíjas jelentkezteti meg tanulmányait, ami egészen egyedülálló szintén Európában. Ezek az állami férőhely bővülések voltak, amit mondtam.
Alapvetően a pedagógus képzésekkel kapcsolatban most mit tapasztaltak? Úgy látom, hogy itt főleg a továbbképzéseknél van egy jól látható növekmény. Ennek mi volt az eloszlása?
Ugye a tanár-tanító pedagógus képzés esetében azért azt el kell mondani, hogy 2022-höz képest a jelentkezettek számát 3-szoroztuk, így meghaladta a 25 ezer jelentkezőt a pedagógus képzésre. És ebben örömteli az, hogy a biológia, fizika, földgaz, kémia, matematika tanár vonatkozásában az idejében 2700-an jelentkeztek erre a területre, ami 3-szor több, mint amennyien 2022-ben jelentkeztek.
A képzések népszerűségének változásában van-e valami jelentős eltérés? Említette, hogy a műszaki képzések most is előkelő helyet foglaltak el. Van esetleg olyan, ami jelentős előnyre tetszett, vagy esetleg jobban háttérbe került most a jelentkezések alapján?
Annak örülünk, hogy a műszaki természettudomány mérnök informatika területnek egy 66%-os emelkedése valósult meg 2022 óta.
Még egy kérdésem lenne az intézményekre vonatkozóan. Ugye Torony magasan az ELTE volt a legnépszerűbb. Hát ugye jelentős képzési portfóliója is van az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek. Itt van-e változás a rangsor tekintetében, vagy mivel indokolható ez a népszerűség?
Mindig az ELTE-re szoktak a legtöbben jelentkezni. Ezt általában szokta a Debreceni Egyetem követni, a Szegedi Egyetem, majd a Pécsi Tudományi Egyetem, és most is ugyanez a sorrend volt.
Kitérve a hátrányos helyzetű térségekből jelentkezők számára, melyik térség okozta a legnagyobb meglepetést, hol számítottak kevésbé ilyen szintű megugrásra?
A azt lehet mondani, hogy 2022-ben 6000-en, 2026-ban 14000-en, több mint 14000-en jelentkeztek hátrányos helyzetű térségekből, de itt az elmúlt időszakban már látható, hogy ez a Nyíregyházi, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Egri Egyetem vonatkozásában jelentős, és a Pécsi Tudományi Egyetemnek is van ebben meghatározó szerepe, hogy a felzárkózást segítse.
Hankó Balást, a kultúráért és innovációért felelős minisztert hallották a felsőoktatási helyzetről, illetve arról, hogy idén hányan jelentkeztek felsőoktatási intézményekbe. 8 óra 55 perc van, 5 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 9 óra után pedig megnézzük a tőzsdenyítás hangulatát Szitás Lóránttal, az XTB munkatársával.